Bodás János, minden a javunkra van. Új esztendő, nem tudja senki sem, hogy mit hoz, mi vár rá, hova, merre lép. Az ismeretlenség ködében lépve, mi van, örvény, orom vagy szakadék? Nincs kikövezett út, egyenes pálya, biztos cél felé vezető sínek, hogy a holnap titkát is kitalálja, nem adatott meg soha senkinek. Úgy megyünk a jövő felé, akár sötétbe lépnénk, de örvény verem felett jó tudni, védőn alánk tárja hűséges karjait a kegyelem. Öröm, bánat, élet, halál, akármi jöhet. A szívem mégse nyugtalan, tudom, kit Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Elnézést, ezt a legszebb mondatot. Tehát, kit Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Elnézést kérlek. Múlt héten találtam, nagyon szépnek láttam, de nem érett meg. Nem érett meg még bennem.
Nincs semmi baj.
Hálásan köszönjük ezt a gyönyörű verset. Nagyon szép volt, úgyhogy. Bocsánat. Majd még máskor is meghallgatjuk, úgyhogy nyugodtan lehet, hogy velem volt így is készülni. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
És pedig egy éneket fogunk ma este is tanulni. Tégy engem béke követeddé, ezt az éneket hoztuk, úgyhogy kivetítően látják a kedves testvérek. Akinek esetleg kellene papír alapon, az jelentkezzen, jó? És akkor viszünk.
Van összesen 4. Szeretne valaki kottát nézni közben?
Jó, akkor mindenkinek jutott, akinek kell papíralap, Macin. Akkor most Rezsnyáknél Kató Tünde, kántor testvérünk és az ő kedves leánya segítenek nekünk az ének tanulásában.
Köszönöm, hogy megtaláltad!
Köszönjük az énektanítást Tündének és unnosárának. Most pedig felkérem Gák Weiser Viktória, lelkipásztor testvérünket, hogy ma esti alkalmat tartsa meg, és Isten üzenetét adja át számunkra.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Előre jelzem, hogy nem egy szokványos istentisztelet lesz az, amire ma számíthatunk, hanem egy kicsit a témából adódóan arra gondoltam, hogy néhány olyan elemet csempésznék bele, ami segít talán minket jobban megérteni a világot, amiben élünk, ahogyan működünk, és hogy hogyan tudunk ebben keresztényként helytállni, ahogyan ennek a hitmélyítő sorozatnak a címe is mutatja. Remélem, hogy működni fog ez a kis kütyű, amivel léptetem a férjemtől. Kértem kölcsön. Mindjárt megpróbálom beizemelni. Megy, nagyon jó. Csak egy kis szünetre kell várni. Szóval, kicsit így a plakáton méláztam, ugye otthon végül is a mi házunkban készült, utána aztán én is megláttam és megkaptam, hogy a hívő keresztény ember helytállása a világban. És úgy először megütköztem rajta, hogy miért lehet nem hívőknek is kereszténynek lenni? Hogyan is működik ez? És persze ott a kérdés, hogy kicsoda egyáltalán a keresztény, és aki nemrég konfirmált, az lehet, hogy már tudja is rögtön csípőből a választ, nem? Hogy hát keresztény, azaz Krisztiánus, Krisztus követő, és kiket neveztek először így, és most ez a kifejezés görög eredetű, vagy latin mondanák a konfirmandusok, remélem nálunk is otthon szépen ügyesen. És abban mutatkozik ez meg igazán, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, ahogyan Jézus mondja a fülpapi imádságában. Ki is vetítettem ezt az igét, kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. És hogyha egy kicsit mögé nézünk ennek, akkor nagyon fontos ez a momentum, hogy kijelenti Jézus az Isten nevét. Az Isten nevét, akit az Ószövetség embere nem nevezhet a nevén, akit nem tudja, úgymond Mózes sem kicsalni, hogy kicsoda vagy te, vagyok, aki vagyok. És ugye ez a fajta misztérium veszi körül. Amikor olvassák az igében az Isten nevét, akkor azzal a szóval helyettesítik, hogy Adonáj, az Úr. És ennek az Istennek a nevét kijelenti Jézus, ami azt jelenti, hogy megismerhetővé teszi, személyessé teszi, mint ahogyan itt személyesen köszöntjük egymást, maroshegyiek, vagy éppen Széchenyi útiak, Budai útiak, ki tudja honnan vagyunk itt, vagy csősziek, iszkaiak, szabadbattyániak, akár hogyha az előttem szolgálókat említem, hogy ismerjük egymást. És ezáltal az Isten megismerhetővé válik. És a keresztény embernek ez egy ismertető jegye, hogy ismeri az Istent, személyesen ismeri Krisztust, méghozzá, mint megváltóját. Szóval ezt jelenti hívő kereszténynek lenni. És akkor ugye van a másik, aki meg csak úgy név szerint, mint ahogy szoktuk mondani, a keresztény Európa, és akkor ezt értjük általában kicsit pejoratívan napjainkban, aztán, hogy ki mennyire tartja magát annak, vagy ki mennyire nem. És ugye a helytállás. Helytállni egy olyan ige, egy olyan magatartás, viselkedés, folyamat, az a tény, hogy valaki valami helytáll, persze valamilyen területén az életnek. Szóval keresztényként valamilyen téren adott viselkedésünkkel, adott magatartásunkkal, vagy az adott folyamatban, az adott tényszerű dolgokban úgy kéne helytállnunk, hogy azt mondják rólunk, hogy igen, ez egy keresztény ember. Azt látom rajta, az árulkodik arról, ahogyan ő megszólal, ahogyan ő vélekedik, ahogyan viszonyul hozzám vagy más dolgokhoz. Kérdés az, hogy nehéz-e helytállni, és biztos mindannyian különböző választ adnánk erre. Lehet, hogy most adott állapotunkban is. Most jobb hetem volt a munkahelyemen, most könnyebb volt helytállnom. Most nem tudom, tudtam úgy beszélgetni a férjemmel, vagy feleségemmel, aki akár nem követ engem a hitben, hogy volt mélyebb beszélgetésünk, tudtunk az ígéről, vagy tudtunk együtt imádkozni. De van, amikor azt éljük meg, hogy nehéz helytállni, mert próbák vannak, mert nehézségek vannak, mert nehéz nekem azt megélni, hogy igen, ismerem az Istent, és hogyan is viszonyul ez meg a hétköznapjaimban. Hát a világ, ezt a szót úgy keresztényként szeretjük használni. Van ennek egy a felhangja, amikor keresztjének mondják, és most nem akarok sértő lenni, de nem, amikor úgy... És akkor a mögött sok mindent szoktunk érteni, és persze értjük rajta a világot, a teremtett világ, amit az Isten megalkodott, ahogy a Biblia első lapjain olvashatjuk, ahogyan annak a szép rendjét láthatjuk, és benne van ez is ebben a kifejezésben, de sokszor mi úgy szoktuk elkülöníteni, mint amitől így egy kicsit így meg kell ijedni, mint a képen látható embernek, hogy oda merjek nézni, vagy nem merjek. Jaj, mi zajlik ott éppen? Most az fog engem az én keresztjéni mi voltomban sérteni? Szabad-e arra nekem igent, vagy nemet mondani, vagy bármilyen módon viszonyulni hozzá? És kicsit ilyen mumussá lett szerintem ez a kifejezés, már-már, és érdemes ezt helyre tenni, és megnézni, hogy valójában az igében hogyan használatos ez a kifejezés. És persze többféle aspektusban előjön, de amiben itt a plakáton is használva van, meg szerintem a mi életünkben is sokszor, az azt jelenti, hogy Isten ennek a világnak, ahogyan elmondja a János evangéliumában, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, ugye, hogy aki hisző benne, el ne veszten, szerintem mindannyian tudjuk idézni, ha álmunkból fel kell tenni, akkor is, mert ezt szinte minden hitetlen is tudja idézni. És ugye úgy szerette a világot, az egész emberiséget beleértve, akik az ő teremtményei vagyunk, hogy elküldte Jézust, hogy felajánlja ennek a világnak, hogy a lázadása ellenére megbékéljen, és bűnbocsánatot kapjon. És nyilván vannak, akik ezt elfogadták, meg elfogadják, vannak, akik meg azt mondják, hogy köszi, nem. És ez okozza aztán az elkülönülést, hogy vannak, akik ebben a világban élnek, de keresztjénnél lesznek, és vannak, akik ebben a világban élnek, de megmaradnak a világ részeként. Így az Istennel nem kibékült állapotban. És ez okoz egyfajta feszültséget. Hogy az Isten felajánlotta ezt, és ebben az értelemben az Istennel való szembenállásnak a jelképe a világ. És igen, ebből van ez a fajta feszültség. Hoztam, hát lehet, hogy most nem látszik olyan nagyon szépen egy roppant érdekes piramist, ami arról beszél, hogy az embernek hogyan épülnek fel a szükségletei, majd mindjárt kiderül az is, hogy hogyan kapcsolódik ez ide. És ha megnézzük ott alul, azok láthatóak, amik a fizikai szükségleteink. Az evés, a lélegzés, az alvás, aztán a biztonsági szükségletek helyezkednek a következő helyen, az élettér, a létbiztonság, a védettségnek az igénye. Aztán utána jönnek az érzelmi szükségletek, a család, a feltétel nélküli szeretet, a társas kapcsolatok, az önérvényesítés, az elismerés igény, a megerősítésre való igény, aztán a kognitív, meg esztétikai szükségleteink, a tudás, a rend, a szépség, a műveltség utáni igény, önmegvalósítás, hit és meggyőződés tartozik ebbe a kategóriába, belső lehetőségeknek a kibontakoztatása, és legfelül a piramis csúcsán van a transzcendensnek a szükséglete, hogy szükségem van arra, hogy higgyek. És azért hoztam ezt ide, itt a feszültség témájánál, mert nagyon érdekes megnézni, és nem tudom, hogy szoktunk-e így tekinteni emberekre, hogy vajon mi motiválja, miért úgy tesz, ahogy tesz, milyen tapasztalat, milyen gondolkodás van amögött, mert a viselkedésünk és a gondolkodásunk összefügg. Mi az, ami őt ebben akár korábban begyakorolt sémaként hozza otthonról, vagy ő maga alakította ki így, mert nem tudom, a legkisebb a családban is bizonyítania kell, vagy sorolhatnánk. Nagyon sokféle indok van arra, hogy emberek mit miért úgy tesznek, és hogyan működnek. És a keresztényeknek is ugye nyilván van egy meggyőződés ott a piramis tetején, hogy csak Jézus Krisztus által van nekünk üdvösségünk és örök életünk. És azoknak az embereknek is, akik nem hisznek Jézusban, és ebben van a különbség, hogy amit legfelül gondolok, az kihat lentebb, az kihat az én önmegvalósításomra, hogy magamat tartom-e a teremtés csodájának, és a világ és az univerzum legfantasztikusabb emberének, vagy el tudok ismerni másokat is, meg mások kompetenciáit, hogy mennyire vagyok önérvényesítő, hogy belekönyökölök-e a másikba a munkahelyemen, vagy fair play-ben játszom, vagy milyen érzelmi szükségleteket próbálok megadni a családomban, meg én is megélni, ez mind-mind befolyásolja. És ebből adódik az, hogy igen, nem mindegy, hogy hogyan állunk helyt keresztényként a világban, úgy, hogy látjuk, és napi szinten ütköznek ezek a meggyőződések bennünk, hogy ki mit gondol, és mit miért tesz úgy, ahogyan tesz. És ez tükröződik a viselkedésben, a viszonyulásban, a véleményekben, a munkában, mindenhol tulajdonképpen. Nem tudom, ki az, aki felismeri ezt a mesét, nekem nagy kedvencem gyerekkoromból. Hogyan oldható fel ez a feszültség? A Safi ez, nem tudom, hogy ismerőse, és volt ennek a ritka szép embernek a fején egy ilyen szelep, és hogyha feldühödött, mert nem úgy alakult éppen a mindenféle gazdasági meg politikai helyzet, akkor a szolgája jött és kicsavarta neki, kiengedte a fáradt gőzt. Néha azt gondolom, hogy hasznos lenne egy ilyen így fizikailag is elhelyezve az ember fején, hogy így szolidan tudjunk belőle kiengedni. Mert vannak bennünk, nyilván dolgoznak ezek a fajta feszültségek, hogy hogyan oldható egyáltalán fel, és vannak erre különböző kísérleteink. Mondjuk bújjunk el a világ elől, vonuljunk ki belőle. Megtették ezt remeték, nem egy, néhányan hoztam is egy ilyen lakályos lemete barlangról képet, hát elég inger szegény ez a fajta megoldás, hogy köszönöm szépen, én akkor innentől kezdve nem kérek senkiből semmit, meg ne szóljanak hozzám, meg én eltűntem, én ott magamnak nagyon jó keresztény vagyok, főleg úgy, mert nem kell senkivel konfrontálódnom, meg kommunikálnom. Hát ez is egyfajta megoldás. De izolálom magam, kizárom ezt a világot. Nagyon érdekes, most láttam egy filmet, persze a keresztény világban sokféle visszhangja volt, a Két pápa című film, lehet, hogy láttuk mi is, és az a része ragadott meg, ami persze egy fikció, amikor még az előző pápa, Ratzinger nem mond le, de már hát nem a következő jelölt, hanem ott van az utódja, Ferenc pápa, és akkor beszélgetnek a Sixtus kápolnának a sekrestyéjében. És tulajdonképpen arra jön rá a Ratzinger úgy, hogy nagyon sok mindenben nem értenek egyet. Nagyon különböző a stílusuk. Ferenc pápa megy, misézik az utcán a tömegeknek, ismeri a legelesettebb embert, és ő meg olyan tartózkodón, a műveltsége viszont határtalan nyilván Ratzingernek, és azt mondja, hogy tudod, most jövök rá, hogy én a félelmemben a világtól elbújtam a tudományba. És elbújtam oda, és nem mertem onnan kijönni, megnézni, hogy valójában milyen ez a világ, hogy milyen problémái vannak az egyháznak, hogy miben élnek emberek. És igen, gyakran elbújunk a Bibliánk mögé, és azt mondjuk, hogy Uram, vegyél ki engem a világból, holott ha ismerjük tovább, Jézus a főpapi imádságában azt mondja, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hogy Jézus nem ezt szánta nekünk, hogy mi elvonuljunk, és megijedjünk, és ellegyünk szépen a magunk kis elit klubjában akár, hanem hogy éljünk és hirdessük a kereszténységet. És másik ez a strucc politika, hogy ne vegyünk róla tudomást. Ha nem foglalkozom vele, minden világi hívság, felesleges vele foglalkozni, felesleges híreket hallgatni, felesleges tájékozottnak lenni, felesleges ez, felesleges az, nem az Úr dolga, akkor nekem mi dolgom van vele? Hát úgyis az örökké való dolgokkal foglalkozunk, megmondta Jézus is, hogy a többit a moly meg a rozsda megeszi, akkor mi csak az odafennvalókkal. És ez is nehéz ebben megtalálni, hogy nyilván az én életem nem az aktuális felbukkanó hír meg álhír fogja meghatározni, és nem annak a félelmében fogok élni, de ebben a világban élek. És hogyan mondjam el másoknak, hogy van ebből akár az ezekből való félelmekből, megkötözöttségekből, meg mindenféle terhekből szabadulás, ha nem ismerem, hogy miben él. Hogy másoknak miről szólnak a hétköznapjai. Mi az, amitől ő tud nyugodtan aludni, vagy amitől álmatlanul hánykolódik. Mert ezt vagy azt hallotta, vagy olvasta, vagy bármi. Aztán vannak még olyan kísérletek, hogy ítéljük el. Ez nekünk, bocsánat, hogy ezt mondom, de szokott menni azért. Úgyis pusztulásra ítélt ez a világ, bűnös, bezzeg, mi már megtértünk, ítéljük el. És még keresztény közösségen belül is tudjuk ezt, hogy hát keresztény létedre testvérem, nem így küldött volna, megy ez nekünk, nem nagyon kell, nem tudom, ez az alapprogram, ezt nagyon nehéz leírtani, tehát hogy olyan sokszor ahhoz hasonlítanám a kereszténységet, hogy amikor valaki megtér, akkor ez mintha a gépen azt mondanánk, hogy jó, telepítsük a Windows 10-et, de valahogy mindig fölbukkan egy ablakba a régi program, és próbál az úgy utat törni, na, így ehhez tudnám hasonlítani az óembernek, meg az újembernek a harcát. Aztán még az is van, hogy ellenségnek kiáltjuk ki a világot, mert ha én keresztény vagyok, akkor nekem nem szabad ezt, nem szabad így szórakoznom, nem szabad ezzel beszélnem, nem szabad így öltöznöm, nem szabad ezt, nem szabad azt, nem szabad amazt, és akkor egyszerűbb azt mondani, hogy ez az egész akkor az ellenségem, és hagyjuk ezt az békén. Aztán van ennek a másik oldala, amikor úgy viszonyulnak keresztjének, hogy hát az én keresztény helytállásom az a világban, hogy így nyakig ugrom benne. Hogy nem szabadságom lesz Krisztusban, hanem szabadossá válok. És nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ meg, nem minden épít, ne váljak semminek a rabjává. Amikor úgy belemerülök az életbe, hogy elmosódnak a keresztény életnek a kontúrjai. Amikor gyerek voltam, akkor jártam rajzolni a Fehér Lászlóhoz, és nagyon érdekes volt az ő festési stílusa. Nem is értettem, hogy ez gyerekként, amikor nekem egyértelmű volt még, hogy azt festem le, amit látok, hogy ő csak kontúrokat festett sokszor. És olyan érdekes volt így nézegetni az ő képeit erről. És igen, amikor a többi már nem látszik, mert úgy elmosódik, mert elengedem, mert miért ne, nehogy megsértsek már valakit. Jaj, hát persze, hogy lehet. Hát nem baj, hogy te jársz jóga órákra is. Igaz, hogy mindenféle más szellemi katyfasz. Most nem akarok ilyen Németh Sándoros posztokat utána holnap a Facebookon, hogy én most beszéltem a jógáról, hogy milyen démoni harc ez. De hogy nyilván van, amikor az ember olyan szellemiséget enged be az életébe, vagy persze, kivel éljél együtt, meg mit csináljál, meg hogy csináljál, és amikor már annyira szabaddá válunk, hogy nem érhetőek tetten, ami keresztjén mi voltunknak a jellemvonásai, amikor észre se vesztük, de a piramisba felülíródnak dolgok. És kell ez időnként leellenőrizni, hogy ez, amit most tettem, összhangban van-e azzal, amit én vallok meggyőződésemként ott a piramis csúcsán, hogy ki az Úr az életemben, hogy kihez tartozom. Ezt közvetítem el, és akkor lesz az én helytállásom hitelessé keresztjénként. És én arra jutottam, hogy az lehet a megoldás, hogy éljünk benne ebben a világban, de úgy, hogy tudom, hogy nem ez az otthonom. Biztos láttuk már ezt a keresztjén pólót, meg tudom, hogy az egyik gyülekezeti tagunknak van is, aki itt van, hogy egy aranyhal benne az akváriumban. Nyilván neki nem annyi a világ, és valójában sokkal nagyobb az élettere. És amikor tudom azt, hogy igen, itt élek, néhány évtizedről szól ez, de valójában az örökké valóság felől szemlélem ezt. És ezért hoztam így most már teljes szövegében, hogy Jézus hogyan folytatja ezt az imádságot az Atyához. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém, és én megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, és megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nemrégiben hallottam egy előadást, ami engem nagyon megszólított, és formált ebben a fajta hozzáállásban. És arról beszélt ott az előadó, hogy meglátni a másikban azt, keresztény emberként, hogy ő is az Isten képére teremtetett, és az ő hasonlatosságára. És nem azt látni, hogy mi benne a bűn, meg mi benne, ami nem az Isten szerinti, meg mi az, amiben neki, nem tudom, szabadulnia kéne, hanem azt látni, azt a lecsupaszított, teremtett embert, aki valójában az Istenhez tartozna, és ebbe visszavezetni őt, és így viszonyulni a kapcsolatokban. És erről is szólt ez az előadás, hogy érdekes megfigyelni ebben Jézust, hogy mit csinál, megy és beszélget az emberekkel. A legtöbb idejét ezzel tölti, hogy amíg elér egyik faluból vagy városból a másikba, addig körbeveszik a tanítványok meg, akik oda verődnek, és szóba elegyedik velük, hogy megteremti a teret arra, hogy legyen kommunikáció, hogy legyen párbeszéd, és hogy ez a mi feladatunk, hogy teret teremteni ennek, hogy az emberek egyáltalán megszólaljanak, hogy szóba álljanak velünk, és onnantól megismerhetővé váljék az az Isten, aki nekik is az Istenük. És igen, ezen sokszor gondolkodom, hogy a világ nem fog megváltozni bizonyos értelemben. Persze, változik sok minden, meg fejlődünk, de most értitek, hogy mit értek ezen. De mi formálódunk közben. Minket már formál az Isten. Bennünk ott van az ő szent lelke. Mi tudunk másképpen viszonyulni. És ennek a világnak feltétlenül szüksége van olyan emberekre, akik egészen komolyan veszik az isteni parancsolatokat, meg a krisztusi életet. Szükség van arra, hogy rajtunk keresztül meglássák, hogy mi mások vagyunk, mint a világ. Hogy komolyan vesszük, hogy nem lopom azt, ami nem tűnik föl másiknak, akár a munkahelyen. Jó, ez ma már nem olyan, de TS időben, hát mindenki, az aposom szokta mesélni, hogy miket lehetett kidobálni a kerítésen kívülre, azt hazafelé meg fölvenni, mikor éppen az embernek lejárt a műszakja. Vagy hogy nekem fontos a hűség, hogy nem csak addig szeretek valakit, amíg érzelmileg szeretem. Tegnap az ifisekkel társasoztunk, és ott húztuk ezt a kérdést az Ángém játékban, hogy mi a szerelem. És akkor mondtam én erre, hogy az, amikor nem csak érzésekkel szeretem a másikat, hanem úgy döntöttem, hogy szeretem, és kitartok emellett a döntés mellett. És szerintem sokan, akik itt régebb óta házasok, mint én, el tudják mondani, hogy ez sokszor megtartó erő, hogy bár nem érzem per pillanat, de úgy döntöttem, és kitartok emellett a döntés mellett. És dolgozok azon, hogy úgy is érezzem, újra és újra. És ezt észreveszik, és látják rajtunk, hogy miért tudsz nyugodt maradni, miért tudsz szeretetteljes lenni, miért tudsz más lenni, és biztos tudunk ilyeneket idézni mi is a magunk életéből. Amikor rákérdeznek erre, elkezdenek az emberek figyelni, mert valójában szomjazzák azt, hogy ne az legyen megélve, hogy bizonytalan vagyok abban, hogy kitehetem-e magam, mondhatok-e bármit őszintén, mert ki fogja beszélni a másik, vagy mert megítél érte, vagy őszintén egyáltalán elfogad engem valaki, szerethető vagyok egyáltalán. Emberek élnek ezekkel a kérdésekkel, és igen, kell erre a keresztény válasz, hogy mindenki, hogy szeret az Isten, hogy érted is meghalt, és ezeket rajtunk keresztül értik meg. És ezért hoztam ezt a képet, úgy is szokták nevezni, hogy az élet kerék. És az életnek különböző területeit ábrázolja. A karrier, az önmegvalósítást, a szellemi és testi egészséget, az otthont, a családot, a pénzügyeket, a munkahelyet, a társas kapcsolatokat. És igen, kell, hogy az életünknek minden területén így lássék, hogy formálódjon egyre inkább arra a krisztusi képre, mert akkor tud megvalósulni. Ez, amit Jézus mond, hogy a világban élünk, és megőriz közben bennünket az Isten, és látszódik rajtunk. És szüksége van a világnak olyan emberekre, akik az Istentől kapott bűnbocsánatot megélik a hétköznapokban. Hogy megtapasztaltam azt, hogy mit jelent, hogy nem hány torgatja fel, hogy a tengely mélyére dobja, hogy szabad vagyok. hogy Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket. Én olyan jó lenne, hogyha ezt sokkal jobban tudatosítanánk magunkban. Sokszor, ha végignézünk egy gyülekezeten, és mindig a jelenlévők a kivételek, akkor azt látom, hogy ülnek ott olyan komor, talán még megfásult arcú emberek is, és hol van a szabadítás öröme az életükből? Meg annak az öröme, hogy igen, megéltem, hogy az Istennel új életem van, és ezt az új életet élhetem. Ez ennek a felszabadultsága. És szükség van erre, hogy akik maguk is tudnak megbocsátani, és bocsánatot adni a másiknak, bocsánatot kérni és adni, és nem olyan könnyű ez. Lehet, hogy valakinek könnyebben megy, nekem nem. Tanítani kell, és olyan megdöbbentő volt, a férjem mesélte, biztos, mert többen láttuk mi is ezt az új keresztény filmet, a Zoli segíts magyarul, a Overcomer, igen, és magyarul nem tudom a címét, mint egy edzőről szól, akinek igen, válságba kerül a hivatástudata, meg mindenféle, meg egy kislányt elkezd edzeni, elég összetett a történet, és a lényeg az, hogy van benne egy olyan jelenet, amikor hát apuka ezektől a változásoktól kiakad. Anyuka meg oda megy, és próbál neki segíteni, és kb. Annyit mond olyan férfiasan lelki gondosz, hogy hát, és mit kell ezzel hisztizni? Csak kicsit szebben, cizelláltabban. És akkor hát ez nem segít valamiért, éppen a férjen, és aztán mégis, amikor először a nő is bemegy, sírdogálott magába a konyhába, a férfi is ott dobálja ingerülten a téglákat tovább, aztán visszamegy hozzá az asszony, és megbeszélik, meg imádkoznak. És látja ezt a két gyerek bentről. És levetítette ezt a filmrészletet a hittanórán, és akkor megkérdezte a gyerekeket, mert hát rötyögtek, hogy hú, hát ez már milyen nyálas, hogy ott itt imádkoznak, meg megbeszélik, meg ilyenek. És akkor mondta, hogy jó, hát akkor álljunk meg egy szóra. Ki az, aki látta már szüleit veszekedni? Hát minden gyerek látta. Aztán megkérdezte, hogy ki az, aki látta az anyját meg apját bocsánatot kérni egymástól? Három gyerek volt az osztályból. Három gyerek. Ennyi. És azt mondta, hogy tudjátok, engem is tanított a feleségem, mert én soha nem láttam a szüleimet. Én persze lehet, hogy sokszor túl gyorsan kérek bocsánatot, amikor még nem csitult le a másik annyira. De látjuk-e? Átadjuk ezt a nagyon-nagyon-nagyon alaptanítását a kereszténységnek, hogy van bocsánat, hogy van olyan, hogy nem rőtögetem meg, nem hurcibálom éveken, évtizedeken keresztül, hogy az ott engem mérgezzen, meg keserítsen, meg sorolhatnám, hanem akik tudnak úgy viszonyulni, hogy nem vesznek mindent hatalmas hibának, meg nem sértődnek be mindenen. Nálunk a házi csoportban az az egyik szabály, otthon csőszön, hogy nem ér megsértődni. Ennyi. Hogy annyira fölösleges. És igen, ezt gyakorolni, és ebből fogja meglátni a világ, hogy mi kihez tartozunk, és kiben hiszünk. És hadd mondjam el ezt a zárójeles mondatát egy kommunikációkutatónak, hogy a szavainknál a tetteink hangosabbak. Ha nem beszélünk, az hangosabb sok esetben. Úgyhogy érdemes arra is figyelni, amit teszünk, nem csak arra, amit mondunk, mert sokszor fejben tudjuk mi, csak a gyakorlattal adódnak problémáink. Hoztam egy feladatot a végére, hogy ne maradjunk munkanélkül, gyakoroljuk ezt mi is otthon csőszön, hogy egyre inkább ilyen interaktívvá válni és dolgozni magunkkal. Helytállás az életünk különböző területein. Most mindenki szabad a gazda, gondoljon egy területre. Gondolhatunk a munkára, gondolhatunk a családra, bármelyikre, amelyik nekünk szimpatikus. Képzeljünk el egy 1-től 10-ig terjedő skálát, ahol az 1-es a leggyengébb, a 10-es meg a legerősebb érték, amikor fantasztikusan megy a keresztényi helytállás az adott területen. Hogy hányasra tennénk magunkat ezen az adott skálán? Nem kell hangosan elmondani, csak mond, 3-as, 5-ös, bármelyik, tehát szabad a gazda, így lehet egy számot választani. Megvan a terület? Megvan a szám, amire most helyeznénk magunkat? Na, érdemes elgondolkodni, hogy ebben a 1 és X közötti távolságban már mi minden van benne. Amikor én kereszténynél lettem, és ahhoz képest miben fejlődtem. Mert nem lehet mindig csak azt nézni, hogy ó, én még olyan messze vagyok a tökéletestől. Mert nekem nagyon szimpatikus az, ahogy az Ószövetségben látjuk, hogy megy a nép, átélnek hatalmas csodáit az Istennek, és emlékköveket állítanak. És visszatekintenek, ha újra arra mennének, tudják, hogy ja, itt nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. És erre visszatekinteni, hogy már nagyon-nagyon sok minden van benne. Akár abban az erős kettesben. Az már nem egyes. Sokszor a diákok nagyon tudnak örülni egy kettesnek. Vagy abban a hatosban, hetesben, abban már nagyon sok munka. Mennyi ismeret, mennyi odaszánás, hány év. És most képzeljük el azt, hogy egyel feljebb lépünk. Aki a hármason állt, az a négyesre, és így sorolhatnánk. Hogy akkor mi minden változik meg. Miből veszik észre a környezetünkben élők azt a változást? Hogy igen, te helytállóbb lettél a keresztény életben. Látom rajtad, mert most már, ha nem rakom el a koszos kávésbögrét reggel az asztalról, nem morogsz érte. Most mondtam egy egyszerű példát. Lehet, hogy ebből észreveszi a másik. Vagy csak abból, hogy tudok vele kedves lenni, holott lehet, hogy máskor azokon a dolgokon zsörtölődtem. Vagy a kollégám, hogy szó nélkül besegítek neki, és nem mondom el, hogy ja, barátom, túlvállaltad magad, és milyen bölcstelen dolog volt meg. Most mondtam néhány példát, hanem segítek, és ott vagyok. És lehet, hogy nem is a másik változik közben, hanem mi formálódunk egyre jobban. És hadd idézem még egyszer Jézusnak ezt a mondatát. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És az Isten megőriz bennünket. Így legyen. Amen. Köszönöm. Egy imádságra csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy közösségben lehetünk. Köszönjük neked azt, hogy egy alapon lehet a mi életünk, és hogy ugyanaz a meggyőződés vezérel bennünket, azt, hogy minél többen megtapasztalják a megváltásnak csodáját, hogy mit jelent az, hogy veled élhetünk, hogy hitben járhatunk, hogy te a mi megváltunk vagy. Urunk, te látod jól azt is, hogy ez az életünknek különböző területein, vagy a jelen állapotunkban éppen mennyire fényesen vagy kevésbé fényesen megy. És olyan jó, hogy te ezzel együtt elfogadsz bennünket, és látod bennünk a fejlődést, és nem mondasz le rólunk, hogy hát ebből már kihoztuk a maximumot, ez egy erős hármas, beérjük ennyivel, hanem akarsz bennünket. És igen, látjuk, hogy formálsz bennünket nem csak az egyszerű dolgok által, hanem akár a nehézségek és próbák által is, hogy ezek mind-mind lehetőségek. Közben fejlődni és megmutatni ennek a világnak, hogy hol élünk és miben hiszünk. Urunk, add, hogy ne tekintsük ellenségnek a körülöttünk élőket, akik még nem ismernek téged, hogy ne akarjunk elbújni előlük félelmünkben, hanem mindazt, amit már tudunk rólad, amit megtapasztaltunk belőled, azt merjük bátran felvállalni, azt merjük hitvallásként elmondani. Te add meg a bölcsességet, hogy mi az, amiben tájékozottnak kell lennünk ehhez, hogy mi az, ami meg elhanyagolható ismeret számunkra. Könyörgünk, hogy őrizd meg bennünket valóban a gonosztól, hogy tudjuk jól látni azt, hogy téged követünk, és nem kell mindenben ehhez a világhoz idomulnunk azért, hogy átadhassuk az evangéliumot. Urunk, te segítsd itt a maroshegyi gyülekezetnek is a helytállását, hogy tudjanak ők világossággá lenni ebben a városrészben is, hogy tudjanak ők az ébredésnek emberei lenni, akik elmondják, akik hirdetik másoknak, akik által tudják megérteni emberek, hogy mit jelent hozzá tartozni, mit jelent az, hogy van bocsánat, hogy van lehetőség, hogy lehet feltételek nélkül szeretni, hogy így szeret az Isten, hogy ő sem ellenség, hogy őt sem kell mindenért hibáztatni, hanem lehet hozzájönni. Urunk, te erősítsd a lankat, kezeket és térdeket, mert szükségünk van rá, mert bizony lehet, hogy évek, évtizedek óta hitben járunk, de te látod azt, hogy van, amikor ellankadunk. Urunk, így könyörgünk, hogy légy jelen a te szent lelkeddel az életünknek minden napján, ne csak ezen a mai estén, hanem tudjunk veled személyesen újra és újra találkozni, veled élni, és ebből erőt meríteni a hétköznapokhoz. Így kérünk Jézus nevében. Amen.
Amen.
Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. fennállva, hogyha úgy szoktuk, én ebben szabad vagyok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, én visszaadom Sanyinak a szót.
Nagyon szépen köszönjük Deák Hajzsa Viktóriának a mai estének a ige üzenetét. Úgy érzem, sokat tanulhattunk, úgyhogy vigyük magunkkal mindezeket az áldott gondolatokat. Valóban szükségünk van arra, hogy megerősödjünk az Úr Jézus Krisztus által a mi küldetésünkben, hogy valóban világítani tudjunk ezen a városrészen, ebben a városban, a sokká legyünk, hogy ne legyünk ízetlenek, hanem valóban ízesek legyünk, akik tudnak bátorítani, erősíteni az Isten szavával, az Isten lelke által, és ami szánknak a szánkba az Isten szent lelke tudja megadni azokat a szavakat, amelyek az adott találkozásokba, az adott lehetőségekbe másik embert el tudják gondolkoztatni, és Krisztushoz talán közelebb is vinni. Adja meg ezt nekünk az Úristen, és hogy tudjunk imádkozni és egymásért, és mindazokért, akik a családunkban, a munkahelyünkön, a környezetünkben, vagy bárhol, akikkel találkozunk, hogy közelebb kerüljenek a megváltó Úrunkhoz. És reménység szerint ez a három este segített bennünket is egy magasabb szintre vinni. Ha még nem, akkor kérjük az Úristennek az erejét, hogy valóban lépjünk egy magasabb szintre, egy kettesből hármasba, egy hármasból négyesbe. Kérjük az Úristent ebben, hogy segítsen bennünket kimozdulni, egyre jobban fejlődni azon a területen, amelyen éppen kellene. Köszönjük szépen az elmúlt estéket is, és a mai estét is, külön Vikinek, az Úr áldjon meg téged, és ha nem tudom, pár mondatba magadról, magatokról mondanál két dolgot, akkor megköszönjük.
Hát úgy szoktak engem jellemezni itt Fehérváron, mint a Kalambó felesége, hogy ugye a Deák Pétert viszonylag sokat lehet látni iskolában, főleg Széchenyi úton ifivel, ugye így egy horda fiatallal körbevéve, de én ritkábban jelenek meg. Csőszön vagyok általában, ugye ott élünk, ott vagyok én a csőszi gyülekezetnek a lelkészen, van két kislányunk, Hanna és Léna, 3 és 4 éves csibészek ők, és hát csőszi gyülekezet, sokban szerintem hasonló a Maroshegyihez. Van is itt sok közös múlt, ilyen családos alkalmak, amikor még akár Soponyán, akár Csőszön, akár itt Maroshegyen találkoztak a családok, úgyhogy sokak már így régről ismerősek számunkra, meg szerintem abban is, hogy bármi falun vagyunk, de megéljük ezt, hogy igen, mit jelent így küzdeni abban, hogy tudjunk fejlődni, tudjunk tovább lépni, elhinni azt, hogy az Istennek terve van. Úgyhogy ezt próbáljuk mi építgetni Csőszön. Egy kisebb közösség vagyunk. Mi nem is olyan régen, ugye az ősszel találkoztunk, mi amikor kirándulás volt, akkor már ugye látták, hogy hol is tartjuk mi a gyülekezet alkalmait, akkor volt nagy örömünk, közösen avattuk tulajdonképpen a fehérváriakkal a gyülekezeti termet, mert előtte ott nem volt még alkalmunk, ami elkészült számunkra, úgyhogy így telnek a hétköznapok, próbálunk mi is minden korosztályt megszólítani, gyerekektől, fiatalokig, házi csoportok nálunk most az új dolog, amikkel, hát most már nem olyan új, de próbálkozunk minél többeket így bekapcsolni a szolgálatba is, meg a jelenlétbe, és úgyhogy így építkezünk Csőszön.
Elnézést kérem, hány lélekszáma van, akik járnak és vagy bocsánat?
Hát Csőszön, 100-an vagyunk kb. Akik egyházfenntartót fizetnek, egyházfenntartói járulékot, vasárnaponként olyan 20 körül szoktunk lenni, hétközi alkalmakon meg változó olyan vagy ha gyengébb napunk van, akkor 4-5-en van, amikor meg 10-12-en, attól függően, hogy hogy vagyunk, igen. És 4 házi csoport működik, úgy van nálunk felépítve, hogy egyik héten szerdán közösen van bibliaóra, a másik héten meg 4 családnál lehet összegyűlni, és akkor a különböző korosztályok. A nyugdíjasoknak van 2 házi csoportja, az aktív dolgozóknak meg a fiatal felnőttek vannak nálunk, úgyhogy... Reméljük, hogy ez elhozza, hogy azok, akik becsatlakoznak, vannak ilyen, én azt látom, ilyen beléptető kapuk úgymond a gyülekezetbe, hogy baba-mama körre még eljövök, mert hát mégsem maradjak már otthon együtt a gyerekkel, mert azért az nagyon fárasztó és unalmas tud lenni egy idő után, és akkor, ha már ott vagyok, hát akkor megkereszteltetem ezt a gyereket, nálunk ez így szokott zajlani, hát akkor már láttam az Isten tiszteletet, hát akkor már lehet, hogy csábítható vagyok tovább, vagy az esküvő, vagy ilyesmik által. A gyerekek tényleg azok, akiken keresztül mi is próbáljuk a családokat megszólítani, és hát ez a mi gyülekezetünknek a jelmondata, egy ilyen wifi logóval foglaltuk össze, hogy kapcsolatban lenni Istennel, kapcsolatban lenni így közösségi szinten egymással, és kapcsolatban lenni másokkal, hogy aztán ők is ezt a közvetlen Istennel való személyes kapcsolatot átéljék, megéljék, úgyhogy ezt próbáljuk igazából nem csak elméletre, hanem gyakorlatra átváltani. Én azt mondanám, hogy ennek a szakaszában vagyunk, hogy most már mindenki megértette, hogy mi a küldetés, elkértük az Istentől a látást, és akkor, hogy hol az én helyem, amiben beleállok és teszem a dolgomat. Uh-huh. Ja, ez egy folyamat, amin dolgozunk. Köszönöm. Van kérdés szépen. Nyugodtan, ja, nem köszönöm megyek el minden, nyugodtan lehet így. Most. De vannak velem csősziek, ott az utolsó Zoli előtt, Száz Zoltán előtt ülnek, úgyhogy nyugodtan el lehet őket is kapni, amikor a kötetlen részt ezt is kérdezgetni bátran.
Köszönjük szépen! Az Úr áldjon téged és kedves családodat és a gyülekezetet ebben a misszióban.
Köszönjük!
Kedves testvérek, hirdetem, hogy majd az alkalom végén akkor szeretett vendégségben várunk mindenkit sok szeretettel, majd a férfi testvéreket kérem, hogy asztalokat már segítsenek behozni, miközben testvéreket kérem meg, hogy így a székeket pedig fal felé próbáljuk majd pakolni, és akkor a Eszternén is segítségével behozzuk majd a szendvicseket, süteményeket, és lehet majd közösen, kötetlenül beszélgetni pár falat mellett. Köszönjük az előkészítést az asszonytestvéreknek, az áldozatos munkát ebbe, köszönjük a fölajánlásokat, mind a sütemény, mind a szendvicsbe köszönjük ezeket a testvéreknek. Továbbá hirdetem, hogy holnapi napon lesz majd zenés istentiszteletünk, amelyre szeretettel várunk mindenkit, ha erre járnak a testvérek. Illetve hirdetem, hogy február 29-én szombaton délután 5 órakor lesz majd a Csomasztott Kálmán kórusunknak a koncertje itt az imaházba. Téli tálházunk keretén belül őket kértük meg, hogy jöjjenek el és legyenek itt számunkra áldással, úgyhogy 29-én szombaton 5 órakor találkozzunk ismét, itt az imaházban várunk mindenkit szeretettel, illetve az adomány lehetőségét hirdetem, hogy az imaházunk javára, tehát annak ugye az új telek nagy kölcsönének törlesztésére lehet a pensejbe a kerekasztal nehéz, de adományt, ha valaki szeretné támogatni, köszönjük szépen előre is ezeket. Most pedig a énekkel...
És holnap, Sándor, milyen zenés? Holnap délelőtt?
Holnap délelőtt 9-től, így van, ugyanígy gitáros énekekkel lesz az kivetítve. Igen, így van, így van. Én ma pedig ugye az Istenhez való közeledés lesz az Istennel való kapcsolatunk. És akkor éneket mindjárt kivetítjük. Már tanultuk hétfő, most hát nem hétfőn, az első csütörtök, az első alkalmat.
Megy az idő, akkor
igen. Azt fogjuk most énekelni, és utána akkor mindenkit várunk ide a szeretett vendégségbe.
Minden gyermekének kijelölte a helyét.
Még így együtt mondjuk el az étkezés előtti imádságot, és utána akkor jön a terü-terü asztalka. Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk. Amen. Áldás békesség, akinek el kell menni, elbúcsúzunk azoktól, tesszük, de mindenkit marasztalunk a szeretett vendégségre. Székeket tegyük, akkor egymásba is ide a falra.
Itt a pohár vizet.